468. dicséretünket végig, mind a 6 versével énekeljük el. Szent Jézus nevét, Zengvilág, őt angyalok áldják.
Megáldása és megszentelése. Jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János jelenésekről írt könyvéből olvassuk, az 5. részből, a 6. verstől a fejezet végéig. János jelenésekről írt könyve 5. részében a 6. verstől ezt olvassuk. És látnék a királyi szék és a 4 élőlény között és a vének közt egy bárányt állni, mint egy megölöttet. 7 szarva és 7 szeme volt, ami az Istennek 7 lelke, mely elküldetett az egész földre. És eljött és elvevé a könyvet a királyi trónon ülőnek jobb kezéből. És mikor elvevé a könyvet, A négy élő lény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, amik a szentek imádságaik. És énekeltek új éneket, mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből, és tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. És láttam és hallám a királyi trón, az élő lények és a vének körül sok angyalnak szavát, és az ő számuk 10 000-szer 10 000 és 1 000-szer 1 000 volt, nagy szóval ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot, tisztességet és dicsőséget és áldást. Sőt, hallám, hogy minden teremtett lény, mely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja a királyi trónon ülőnek és a báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké. És a négy élőlény ezt mondta, Amen. És a 24 vén leborult és imádta az örökkön örökké élőt. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát köztünk. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, szeretnénk csatlakozni a mennyei seregekhez és téged magasztalni. Szeretnénk csatlakozni az angyalok karához, az üdvözült lelkekhez, a földön élő népethez, és velük együtt mondani, hogy méltó vagy a mi dicséretünkre, magasztalásunkra és hódolatunkra, mert megölettél és megváltottál minket Istennek a te véred által. Úr Jézus, köszönjük, hogy legyőzted a halált, föltámadtál harmadnapon, és magasztalhatunk most, mint feltámadott élő Urunkat. Köszönjük néked, hogy összegyűjtesz bennünket ebben a gyülekezetben is, és kérünk, hogy szólj hozzánk. Ma is a te igéd által, lelked által nyisd meg előttünk az ige ajtaját, hogy mindnyáján érthessük, és szívünkbe is fogadhassuk hitáltal a te szavadat. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne az igének pusztán hallgatói legyünk, hanem megtartói, követői. Köszönjük, hogy azt mondtad, hogy azok boldogok, akik nem csak hallgatják, hanem megtartják és követik, amit mondasz nekik. Kérünk téged arra, hogy csöndesítsd el most minnyájunk szívét és lelkét, és add, hogy ennek az Isten tiszteletnek a keretében tényleg téged tudjunk tisztelni, és előtted való alázat és hódolat tölthesse be minnyájunk szívét és lelkét. Kérünk, legyen áldásod mi rajtunk, és mindazokon a helyeken, ahol összegyűlnek körülötted, hogy téged magasztaljanak és dicsőítsenek. Amen. Énekeljük testvérek ige hirdetésre készülődve a 164. énekünket. A 164. dicséretünknek az első versét, Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Isten tiszteletünk alapígéjét Pál apostolnak az Efézusi gyülekezethez írt leveléből olvassuk, az 5. részből, a 23. versből. A Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az elmúlt hét nagy eseménye volt a római katolikus egyházfőnek, Karol Wojtylának a temetése. Ahogy a média személyét és egész életét közismerté tette, úgy tette közismerté halálát, temetését is szerte a világon. Láthattuk, hogy a római katolikus felekezetnek legfőbb fejét, politikust, egy megnyerő modorú embert együtt gyászolták a világvallások képviselői, a világvezető politikusai, a római klérus, a római katolikus vallásnak is számos tagja. Körülbelül 2 milliárd ember láthatta a temetést. Nyilvánvaló, hogy most hívő emberként osztozunk azoknak fájdalmában, akik mint embertársukat gyászolják őt ezekben a napokban. Ugyanakkor még a következő hetekben is biztosan sokat fogunk még hallani a római egyház fejéről, hiszen áprilisban sor kerül az újabb egyházfő megválasztására. Magam is már csak hivatalból is figyelemmel kísértem ezeket a tanulságos eseményeket, és elgondolkoztam, hogy vajon ki az egyháznak a vezetője? Ki az egyháznak a vezetője? Hát mindjárt a Biblia alapján választ is tudunk erre adni. Az egyház vezetője a bibliai kijelentés alapján egészen világosan nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Fel is olvastuk itt az Efézusiakhoz írt levélből az egyik ilyen igehelyet. Ő a feje a testnek, ami az egyház. Jézus tudnélik a feje. Más igehelyeket is lehetne, még az Efézusi levélből is, de a Kolossé levélből is, és más bibliai részeket is felolvashatnánk, amik mind egybehangzóan azt mondják, hogy Jézus az egyházban a fő, vagyis ő a vezető. Ő élvez primátust, vagyis elsőbséget az egyházban. Ezzel a hatalmi kérdés is eldőlt, ugyanis Jézus Krisztusnak van legfőbb hatalma az egyházban. Mondja is, hogy nékem adott ott minden hatalom menjen és földön, tehát abban az egyház is benne van. Jézus Krisztusnak adatott az egyházban is minden hatalom. A Bibliából azt is megtudjuk, hogy az egyháznak nincs is más feje. Egyes, egyedül ő. Nem olvassuk ugyanis, hogy bárki más az egyház feje lenne ő mellette. Azt sem olvassuk, hogy ő ezt a főséget, primátust, a vele járó hatalommal bárki másra átruházta volna. Nem, ezt ő magának tartotta fenn, és az uralmát, mint egyedüli fő, gyakorolja is az egyházban. Tehát a bibliai tényállást röviden összefoglalva azt mondhatjuk, hogy Jézus Krisztus az egyedüli, a teljhatalmú feje az egyháznak, az ő népének. Szeretném is most ezt külön is hangsúlyozni, testvéreim, hogy az Úr Jézus az egyháznak a feje. Erről beszélek, és nem arról, hogy Jézus Krisztus az egyes hívők életének a feje. Azért hangsúlyozom ezt, mert amikor így azt mondom, hogy az Úr Jézus az egyháznak a feje, akkor a hívő embereknek a vágy füleből mindjárt azt hallja ki, hogy Jézus az én életemnek a feje. De most nem erről beszélek. Azért nem, mert a Bibliában Isten úgy mutatja be nekünk a hívő életet, mint aminek természetesen van egy egyéni oldala, de ami mégsem csak egyéni dolog, hanem sokkal inkább közösségi ügy. Az elmúlt évtizedekben újra meg újra hallottuk ezt, hogy a vallás magánügy, aztán az ember, amikor megtér, akkor átviszi a hívő életre, és akkor úgy gondolja, hogy a hívő életem is magánügy. Pedig a hívő élet nem, elsősorban nem magánügy. Tetszett az a megfogalmazás, amit valaki így mondott, a legszemélyesebb közügy. A bibliai paradigma ugyanis a következő. Amikor az Úr, az egyház feje kapcsolatot létesít egy emberrel, egy bűnös emberrel, akkor ezt az embert a lélek által, az ő szent lelke által elpecsételi, és beleoltja, hogy így mondjam, az ő népébe, ami az egyház. Beleoltja az ő népébe, az ő népének a közösségébe. Abba az egyházba, amelyik a világ kezdetétől fogva, annak végéig itt van a földön, és aminek mindenkor az egyetlen feje, teljhatalmú feje, az Úr Jézus Krisztus. Ez az egyház a maga teljes egészében nyilván láthatatlan. Ezért is mondjuk az apostoli hitvallásban, hogy hiszem az egy szent egyetemes apostoli anyaszent egyházat. Nem egyházban hiszünk, az Úrban hiszünk, de az egyházat pedig hisszük. Hisszük, hogy ez van. A hit tárgya, ezért, hogy így mondjam, kézzel foghatatlan, és nehéz is vele mit kezdeni a legtöbb embernek. Isten azonban gondoskodott arról, hogy az ő népe, az egyház egy-egy földrajzi helyen és időben láthatóvá váljék. Meglátszik ott, ahogy a reformátorok mondták, ahol az Isten igéjét tisztán hirdetik, tehát ahol az igét tisztán hirdetik, hamisítatlanul beszélnek róla, és adják tovább az üzenetét, illetve ahol a sákramentumokat Isten szerinti módon szolgáltatják ki. Tehát a sákramentumok, ugye a keresztség és az úrvacsora, amit Jézus kifejezetten megparancsolt az ő népének, hogy azt gyakorolják. Ahol a sákramentumokat úgy osztják ki, és úgy is élnek velük, ahogy azt Jézus parancsolta, és az igét tisztán hirdetik, ott van a valóságos egyháznak egy megjelenése. Kézzel foghatóvá válása. Nos, az Úr nyilván egyes helyi gyülekezetekhez kötötte ezt a dolgot, mert egy-egy helyi gyülekezetben lehetséges az igét tisztán hirdetni, és a sákramentumokat is helyesen kiszolgáltatni, és azokkal élni. Most teljesen mindegy, hogy ez a gyülekezet végül is melyik felekezethez tartozik. Mi most itt a református felekezetnek az egyik gyülekezetébe vagyunk együtt, és ha közöttünk az Isten igéjét tisztán hirdetik, és a sákramentumokat tisztán szolgáltatják ki, akkor közöttünk van az igazi egyház. Az igazi egyház. Nos, az Úr ezekbe a helyi gyülekezetekbe, hogy így mondjam, mindegy, hogy melyik felekezetre gondolunk most, csak lényeg, hogy az ige tisztán hirdettessék, és a sákramentumot kiszolgáltassák, azt is helyesen, ezekbe a helyi gyülekezetekbe építi be az egyes hívő embereket, az ő lelkától, és azon a helyi közösségen keresztül építi be a nagy és láthatatlan, egészében láthatatlan nagy egyházába. Nos, mivel maga az Úr az, és ezt is hadd húzzam itt alá, hogy az Úr az, aki egy helyi közösségen keresztül építi bele az övéit az ő nagy egyházába, ezért az egyes hívők, noha önálló hívő egyéniségek, mégsem függetleníthetik magukat sem a helyi gyülekezettől, sem az egyháznak a nagy egészétől. Az pláne annak a fejétől, magától az Úr Jézus Krisztustól. Tehát maga az Úr az, aki azt tette, hogy az egyes hívők az egyes közösségeken belül, most, hogy ez Pesten, vagy Szegeden, vagy Újvidéken, vagy nem Kolozsváron, vagy teljesen mindegy, az egyes helyi gyülekezeteken keresztül építi bele az övéit a nagy, láthatatlan anyaszent egyházba. Mindennek vannak gyakorlati konzekvenciái. Mivel az Úr az egyes embernek a személyiségét nem veti meg, sőt, nagyon is fontosnak tartja minden embernek a saját életét, a saját személyiségét. Ugyanakkor azonban minden hívőt egy gyülekezeten át épít be az egyetemes egyházába, na ebből az következik, hogy a csak egyénileg megélt hit, az, hogy én és az Úr Jézus, vagy én és a jó atya, jól el vagyunk kettecskén, ez a fajta otthon gyakorolt, legfeljebb belterjes családi kegyesség, különböző álságos érvekre hivatkozva, nem más, mint engedetlenség az Úrral szemben. Az Úr ugyanis nem így építi fel az ő népét. Az Úr, ahogy mondtam az előbb, úgy építi fel a bibliai paradigma szerint, hogy az egyes hívőt megragadja, beleteszi egy hívő közösségbe, ahol az igét tisztán hirdetik, és a sákramentumokat is tisztán szolgáltatják, és azon keresztül építi be őt az egyházába. A láthatatlan egyetemes anyaszent egyházba. Tehát ez, hogy én külön úgy el vagyok valahol, és a többi hívő testvéreimmel A kapcsolatot nem ápolom, nem tartom, különböző ilyen-olyan érvekre hivatkozva igazolgatom magamat, ez nem más testvéreim, mint engedetlenség az Úrral szembe. Mondhatjuk, hogy egyértelműen bűn. Sajnos testvérek, sokan ebben a bűnben élnek, és úgy látszik, hogy nem is akarnak ebből kijönni, ebből a bűnből, hanem nagyon jól érzik magukat benne. Nem csak közöttünk van így, hanem szerte a világban. Valószínűleg azért is van így, mert felerősíti a korszellem ezt az egocentrikus kegyességet, ugyanis a világ látjuk, hogy teljesen egocentrikus. Az ember csak én, az individuum, az én szabadságom, az én függetlenségem, az én, mások hagyjanak engem békén, én is békén hagyok másokat. Én így jól el vagyok magamba, ez testvérek, ez a világnak a szelleme ma, és ez beszivárog az egyes hívő embernek és a fejébe, a szívébe, és utána úgy gondolja, hogy ez így jó is, pedig nem jó. Ez így bűn, testvérek. Bűn. Ha onnan közelítem meg a dolgot, hogy Jézus egy parancsolatot adott az övéinek, miszerint úgy szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket, az egocentrikus hívő önmagát szereti a legjobban, és a többi testvéreivel egyáltalán nem is törődik. Nem törődik velük. Ezt, ha csak egy parancsot szeget meg, akkor egyet szeget meg, de az is bűn. És ezekből a bűnökből, testvérek, nem lehet úgy kijönni, hogy majd valahogy kijövünk belőle, hanem az embernek komoly bűnbánatot kell tartania, hogyha ilyen egyéni kis különutas hívőként akar élni az életét. Föl kell adni ezt, egy komoly bűnbánatot kell ebben gyakorolni, és onnantól kezdve oda kell állni, hogy vállalom az én helyi gyülekezetben lévő lelki testvéreimet, vállalom a velük való közösséget, azt, hogy ők szeressenek engem, én is szeretem őket, és együtt figyeljünk a mi Urunkra, az egyháznak a fejére. És magasztaljuk őt, aki olyan nagy kegyelmet nyújt felénk, hogy van egy közösségünk, ahol az ige tisztán hirdetetik, és a sákramentumokat is tisztán szolgáltatják ki. Együtt örvendezünk a mi főnkben, aki a Krisztus. Az a gondolkodás, testvérek, hogy hát én azért megyek a hívők közé, ha már megyek, mert a gondnok megint rossz szemmel nézett ránk, ugye? Meg azért megyek, hogy legyen ott valaki, meg azért megyek, mert a lelkész haragudni fog, ha nem megyek. Hát ez, testvérek, a legnagyobb lelki nyomorúságról árulkodó gondolkodás. Az igazi hívő ember, az igazi biblikus gondolkodás ember azért megy a hívők közé, mert ott a Krisztussal találkozik, és megélheti azt a szeretett közösséget, ami az Úrnak a terve az ő népével. Ott találkozunk a fővel, és ott találkozunk azokkal, akikkel ugyanazon főség alatt szeretett egységben lehetünk. Ebben a dologban azt tanácsolom a testvéreknek, hogy vizsgálják meg magukat, és most már megértik, hogy miért nem azt mondom, hogy testvér, a te életedbe ki az első. Arról beszélek most itt az első pont alatt, hogy az egyházban a Krisztus az első. És ő szabja meg, hogy az egyháza hogy él, és nem mi. Ő pedig úgy szabja meg, hogy az egyes hívő embereket, akiket magának kiválasztott, újjászült, magához térített, ezeket beilleszti egy hívő közösségbe, azon keresztül beépíti őket a maga egyetemes anya szent egyházába. És az a hívő embernek a, nem a lehetőség, mert nem a kötelesség, a kiváltsága, hogy ebbe a közösség, egy adott közösségbe, egy adott közösségen keresztül az anya szent egyházba beépüljön. Ha meg ezt nem teszi, akkor engedetlen az Úrral szemben. Mi következik abból, testvérek, most már, hogy Jézus Krisztus az egyház feje? Az, hogy ő az egyház feje, először is az következik, hogy ő az egyháznak az ura. Ő a kürioszha az egyháznak. Ez azt jelenti, hogy ő kormányozza, mint egy király az ő országát, kormányozza az ő népét, a benne hívő embereknek a közösségét. Ezt teszi az Úr egyrészt közvetlenül, mert azokat az embereket, akiket ő magához fogadott, akik Jézus Krisztust megváltójuknak elfogadták és uruknak vallják, azokat az igé és a lelke által közvetlenül is irányítja a hétköznapi életükbe. megmondja nekik, hogy mit kerüljenek, mit kövessenek, tanácsot ad nekik az élet hétköznapi kérdését, kormányozza őket, akiket Isten lelke vezérel, azok az Istennek a fiai. Ugyanakkor közvetett módon is irányítja Jézus az ő népét, ugyanis az egyes hívők elé vezetőket állít az egyházban. Vezetőket állít az egyházban, hogy azok által is kormányozza őket. Ezt az Úrnak ez az uralkodása, miszerint az egyes hívőket belülről is, közvetlenül is kormányozza, és ugyanakkor más emberek által is kormányozza őket az egyházban, ez a két uralkodás egyszerre érvényesül, és összhangban is áll. Összhangban is áll egymással. Nem lehet egymástól a kettőt elszakítani. Tehát Isten irányít engem közvetlenül, hogy én olvasom az igéjét, megértem az Úrnak az akaratát, és igyekszem azt a hétköznapi életembe követni. Ugyanakkor, ha elmegyek a gyülekezet közösségébe, akkor Isten ott emberek által is szól hozzám, akik által ugyancsak kormányoz engem, akikkel kapcsolatban ugyanaz a dolgom, hogy amit mondanak, nem a személy miatt, nem az, ahogy én mondom, vagy nem tudom, ki mondja, nem a személy a lényeg, hanem az Úr mondja. Ha az Úr mond valamit, akkor azt tegyétek meg. Sokszor az ember ugyanis, hogy így mondjam, félreérti a dolgokat. Ezt Isten nagyon jól látja, és tudja is. És ezért is ad nekünk nem csak egy ilyen belső irányítást, hanem ad egy külső irányítást is, mert nagyon jól tudja az Úr, hogy hajlunk az kis egyénieskedésre, a kis tévedésekre. És sokszor mások kellenek, hogy egy kicsit helyre tegyék a mi szanaszét csatangoló kis elménket, és úgy helyre igazítsák a mi gondolatunkat. Pontosan ezért állít az Úr az ő népébe olyan kormányokat, ahogy mondja például a korintusi levélben az apostol, akik kívül állnak, hogy így mondjam, az életünkön, és általuk is vezetget minket az Úr. Kormányozza az életünket. A harmadik kis mozzanat az Úr királyságával kapcsolatban testvérek az, hogy a Heidelbergi K.T. azt tanítja nekünk, hogy minden egyes ember, aki hisz Jézus Krisztusban, az Úr Jézussal egy ilyen közösségre jutott a hitáltal. És aki közösségre jut Jézussal, az mind abban részesül, ami a Jézusban van. Például örök életbe, vagy megigazulásba. De részesül Jézus Krisztusnak a tisztségeiben is. Jézus Krisztus király, királyi tisztséggel bír, ezért, aki vele kapcsolatba kerül, mondja Heidelbergi K.T., az is részesül egy királyi tisztségben, ami abban áll, hogy uralkodhat a hívő ember a bűn fölött. A bűn fölött. Tehát a hívő ember, aki Krisztussal van együtt, az lehetőséget, hogy én is uralkodjak, és a kísértésre nemet mondjak. És csináljam azt, amit az Uram akar. És majd eljön az idő, mondja Heidelbergi K.T., amikor ezek a hívők, akik uralkodtak a bűn fölött az életükben, együtt uralkodnak Jézussal az új égen és az új földön. Tettél minket királyokká és papokká, mondja a jelenések, és uralkodunk a földön. Majd az is eljön. Az új ég és új föld, ahol a Krisztussal együtt uralkodnak az övei. De csak azok, akik itt a földön uralkodtak a bűn fölött. Tehát Jézus az egyháznak az ura. Ez a fő gondolatunk, testvérek. Ő a királyunk, aki kormányoz bennünket belülről közvetlenül, de közvetett úton más hívő testvéreink által is, akiket elénk állított a gyülekezetben, a közösségben. És ugyanakkor pedig közli velünk, hogy te is király vagy. Te is uralkodhatsz a bűn fölött, és egyszer majd velem is uralkodhatsz a földön. Most testvérek, nagyon fontos itt még egy pillanatra visszatérnünk oda, hogy Jézus az ő egyházát kormányozza. Azt mondja a helvét hitvallásunk, hogy az Úr Jézus az ő egyházának a kormányzása véget mindenkor alkalmazott szolgákat, és most is alkalmaz. A vezetőknek a feladata pedig az, mondja ugyancsak a hitvallásunk, hogy szolgálatként és alázattal kormányozzák a tiszta igével és a lélek segítségével a rájuk bízott nyájat. Most testvérek, hogyha valakit egy gyülekezetben, hívő közösségben az Úr vezetővé tett, akkor ez legyen most közöttünk, ezeket presbiternek hívják, úgyhogy ez most nekik, illetve nekem is szól, mert én is presbiter vagyok. Aki presbiter, az egyház kormányzó, gyülekezet vagy közösség kormányzó ember. Isten tette azzá. Ezért az Úrnak számol el azzal, hogy mit művel, mint egyház kormányzó. Mindenki, én is, minden presbiter testvérem, aki itten működik a gyülekezetbe, vagy másik működik, mindegy. Minden egyház kormányzó az egyház urának fog felelősséggel tartozni azért, hogy ő immár most vége van, nem tudom, egy 6 éves ciklusnak újra lesz presbiterválasztás. Én mit csináltam presbiterként? Ebben a közösségben, amiben én vagyok. Példaképe voltam-e a nyájnak? Szent életbe, a gyülekezeti alkalmak látogatásába, a testvérek megkeresésébe, és mindabban a dologban, amit itt a Bibliában az egyház ura nekem kutya kötelességemmé tett. Az Úrnak felelek érte, nem a lelkiért, én is az Úrnak felelek. Mindenki az Úrnak felel. Aki meg a vezetőknek a vezetésére van utalva, az meg azért felel, hogyha mondtak nekem valamit az én vezetőim, akiket az Úr állított elém, akkor én azoknak a szavára, akik csendesen és szelíden az írás szavával ezt vagy azt mondták nekem, erre vagy arra tanítottak, én azt elfogadtam-e vagy nem? Mert az az Úrnak való engedelmesség kérdése. Elfogadtam vagy nem? Így testvérek, mostan világossá válhat előttünk, hogy az egyházban, az egész egyházban, de egy helyi közösségben is. Nem érvényesülhetnek testvérek ilyenek, hogy individualizmus. Én, és akkor én, majd én. Én fújom a passzát szelet. Nem érvényesülhet a demokrácia sem. A gyülekezet nem egy demokratikus közösség. És a gyülekezetben nem érvényesülhet a diktatúra sem. Tehát ezek a hatalmi fordulatok nem működhetnek. A gyülekezetben krisztokrácia vagy teokrácia van. Az Úr uralkodik, Isten uralkodik az ő népe fölött. Uralkodik a vezetők fölött, akiket ő emelt vezetők, és rajtuk keresztül közvetetten vezérli az ő népét. És kérdés, hogy a vezetők mit csinálnak ebbe a pozícióba, de az is, hogy a vezetettek mit csinálnak ebbe a pozícióba. Meghallgatják mit mondotta, nem tudom kicsoda, és aztán mennek tovább, mint semmi nem történt volna. Pedig igei dolog hangzik el, de megyünk tovább, mint semmit nem mondtak volna. A vezetők meg azt mondják, hát minek foglalkozzak én itt ezekkel az emberekkel, hát beszélhet ezeknek az ember falra hány borsó az egész. Hát azt akkor hagyjuk az egészet. Vezetők és vezetettek, a főnek vagyunk felelősek, egytől egyik testvérek. Most ezzel kapcsolatban hadd mondjak azért még itt egy igét, mert aki komolyan olvassa a Bibliát, az rájön arra előbb-utóbb, hogy az Úr, az egyház ura nem tűri azt, testvérek, hogy akár vezetők, akár vezetettek, az ő egyházának a rendjét megrontsák. Nem tűri. Akár vezetők, akár vezetettek. Az Úr érvényesíteni akarja az akaratát az egyházában, egy adott közösségben is. És hogyha valaki azt nem követi, mint vezető vagy vezetett, nem végzi azt, amit rá szórt az Úr, azt testvérek bűnt követel. Azt mondja Ákánnak, Józsué, te vagy az Izrael megrontója. Te vagy az Izrael megrontója. Azt mondja a korintusi levélbe Pál apostol azoknak a hívőknek, akik kis bűnöcskékben éldegéltek nagy lelki nyugalommal, aki megrontja az Isten egyházát, megrontja azt az Isten. Ezt azt hiszem, testvérek, hogy mindenki vegye a lelkére, aztán, hogyha lesz tőle lelkiismert furdalás, akkor legyen bűnbánata is tőle, és kezdjen is újat ezekbe a dolgokba, amikről beszélünk. Aki megrontja az Isten egyházát, mert nem engedi, hogy az Istennek, az Úrnak a rendje ott érvényesüljön, azt meg fogja rontani az Isten, ha tetszik az illetőnek, ha nem. Ha így az Úr Jézus, ha így a jó atya, ha így a nem tudom még kicsoda. Megrontja az Isten. Van bűnbánat, és van megtérés, és van kegyelem is. Mindig lehet újat kezdeni. De az új kezdéséhez nem lehet úgy hozzáfogni, mintha semmit nem csináltam volna. Van-e tehát feje az egyháznak? Van. Jézus Krisztus, aki kormányozza egyenként is az ő népét, és aki vezetőket állít, kormányokat állít eléjük, akik által vezérli őket, akiknek felelősség, hogy az Úrra figyelve kormányozzanak, a többieknek meg felelősségük az, hogy az Úr szolgáira figyelve kövessék azoknak az igei tanácsait. És Tulajdonképpen, ha ez így megvalósul, akkor valami nagyon szép dolog jön ki ebből. Mert az Úr fősége alatt megvalósul egy szeretet egység a hívő emberek között. Egy adott gyülekezetben is. Egy nagy szeretet egység. Egy nagy szeretet közösség. Ami az egész egy adott helyi gyülekezetnek is, de az egyház egészének is egy nagy ütő ereje. Mindig is az volt. Mennyire szeretik egymást, mondták a vértanúkra. Mennyire szeretik egymást, hogyha nem vagyunk az oroszlánok vermébe, akkor már nem szeretjük egymást. Ott jövünk rá, hogy ezt is kellett volna. Testvérek, ha van szeretet egység a Krisztus uralma alatt, mert a vezetők az urat szeretve kormányoznak, és a vezetettek is az urat szeretve engednek az Úr igéinek, akkor ott egy nagy szeretet egység, egy igazi közösség jön létre, különben az egész megerőtlenül. Na hát azért itt a zárójelben még egy kérdés fölmerült bennem. Most már látjuk, hogy Krisztus az egyháznak a feje, és ő az uralkodója. Hát akkor a pápa az uralkodója az egyháznak. Akkor itt van a római egyháznak a feje, akiről azt mondja az egész római katolikus dogmatika, hogy ő az egyházban, az egész egyházban az első, ő élvez primátust az összes püspökök között, ő az első. Azt mondják róla, hogy ő benne van jelen Krisztus a Földön. Többször is hallhattuk, hogy az Isten dicsősége benne jelent meg a Földön. Akiről kimondták dogmában, kötelező isteni tantételként, hogy tévedhetetlen, amikor hittan és erkölcstan kérdéseiben nyilatkozik, akinek a klérus tagjai abszolút engedelmességet fogadnak, akiről kinyilvánítják dogmákban, hogy az államhatalom, egyetlen államhatalom sem áll fölötte, hanem ő áll minden államhatalom fölött. Most akkor egy ilyen ember, aki ekkora hatalmat vindikál magának, illetve hát az egyház vindikálja neki ezt a hatalmat, ez micsoda? Erre mondták a reformátoraink a elvét hitvallásba, hogy nem helyeseljük a római pápaságnak azon tanítását, mely saját püspökét a földön küzdő egyház egyetemes pásztorává és legfőbb fejévé, sőt, mi több Krisztus valóságos helyettesítőjévé teszi, akinek, mint mondják, az egyházban teljes hatalma és legfőbb uralma van. Mi azt tanítjuk, hogy Krisztus az Úr. Ő marad az egyedüli egyetemes pásztor a világ végezetéig. Ő teljesíti is ezt, ezért nincs szüksége helyettesre, amilyennek csak is távol lévőként volna szüksége. Krisztus azonban jelen van az egyházban. Ez világos beszéd. Jézus tehát az egyháznak az ura. Ugyanakkor, testvérek, Jézus az egyháznak a legfőbb és egyetlen főpapja is. Ez már egy külön dolog. Krisztus az egyháznak az ura, mint úr uralkodik, de ugyanakkor főpap is. Ez egy másik tisztsége a Krisztusnak. Ami azt jelenti, hogy az Isten és az emberek között, köztünk és az Isten között, nincs más közvetítő kapocs, vagy összekötő kapocs, egyedül ő. Egyes egyedül Jézus. Ő, aki, mint pap, saját magát áldozta fel Istennek a Golgota keresztjén, azért, hogy az áldozatával kiengesztelje Istent a bűnösök iránt. És utána, mint feltámadott úr, főpapként, odaadja az embereknek az Isten minden áldásait. A kegyelmet, az örök életet, a megigazulást, az Isten erejét, az Isten szeretetét, mindent odaad Istennek, az Úr gyermekeinek. Tehát ő, az Úr Jézus az egyetlen összekötő kapocs, aki ott áll az Isten és mi köztünk emberek között. Mi emberek vele, Jézussal, mint ilyen összekötő kapocssal, megint kétféleképpen találkozhatunk. Az egyik, amikor mi elkezdünk imádkozni. Hozzá szólhatunk közvetlenül. Beszélünk a főpapunkhoz, aki közvetít az Atya Isten és köztünk. Beszélünk Jézushoz. Az imádság, mert csodálatos kiváltság ez, nem? Hogy közvetlenül megszólíthatjuk. Egy katolikus ember mondta nekem az egyik temetés után, hát ez annyira megdöbbentett, hogy soha nem hallott ezt, hogy Jézushoz lehet így szólni. Hát lehet, testvérek. Szabad Jézust közvetlenül megszólítanunk. És aztán ő is szól hozzánk a Biblián keresztül, és az ő igéi keresztül ránk árasztja mindazt, ami Isten felől jön hozzánk. Nem csak a mi dolgainkat viszi Istennél, hanem Isten dolgait is elhozza a mi szívünkbe. Ő, mint egy ilyen összekötő kapocs működik. Oda-vissza. Mi mehetünk az Atyához, az Atya áldásai jönnek a mi életünkbe. Ez a közvetlen út. Van egy közvetett út is, ahogy mi a főpapunkhoz járulunk. Ez pedig az, amikor idejövünk a gyülekezetbe, vagy egy közösségbe, mindegy, ahol van valaki, aki imádkozik. Például a legjobb példa itt a gyülekezetben. Amikor én itt imádkozok Isten fiához, az Úrhoz, akkor nem csak én imádkozom, nem egy egyéni imádság, hanem jobb esetben a testvérek már tudják, vagy értik, hogy ez egy közösségi imádság, amit nem meghallgatunk, hogy a lelkész hogy imádkozott, mint imádkozott, hanem együtt mondjuk a lelkésszel az imádságot, és ezért mondjuk a végén azt, hogy ámen, hogy úgy legyen, együtt mondjuk, mert mi ennyi együtt imádkoztunk, és egy közösségként mondjuk azt, hogy ámen. Az, hogy valaki nem imádkozik együtt a lelkésszel, aki az adott helyzetben az egész gyülekezetet képviseli az Úr előtt, és az egész gyülekezetben mi formába fordulok az Úrhoz, hanem közben, hogy mással foglalkozik, nézgelődik ide-oda, akkor helyezkedik el a helyemet, 20 percet késik az Isten tiszteletről, az egy nonsense dolog. Tehát ez egy igen fontos dolog, hogy mi így együtt is, mint egy közösségként, most éppen én vagyok itt, más állna itt, akkor más által, együtt fordulunk a mi Krisztusunkhoz. És amikor megszólal az ige egy emberen keresztül, akkor Krisztus hozzánk fordul, és a gyülekezet egészéhez, hogy így mondjam, szól, mindnyájunkhoz szól, és kiárasztja ránk az Isten áldásait. Krisztus a közben járó, a főpap, aki nem csak egyes egy emberrel dolgozik, hanem az egész népével dolgozik. Nem csak egy tagjára ügyel, hogy most akkor na, hogy van a kis ujjam körme, Jenőke, hanem azzal is foglalkozik, hogy az egész egyházával, az egész testével mi van. És az egész testéről gondolt is, és az egész teste együtt fordul a főhöz. Egy egységként. Ezek testvérek nagyon nagy dolgok. És utána megint a fontos mozzanat, hogy azt mondja a Biblia alapján, megint a hitvallásunk, minden egyes hívő részesült Jézus főpapi tisztségébe. És nem csak királyok vagyunk, akik uralkodhatunk, a főpapok is vagyunk. Azt mondja, mi az? Azt mondja, hogy a hitvallás ez pedig abban áll, hogy saját magunkat az Úr Jézusnak áldozhatjuk. Saját magunkat az Úrnak áldozhatjuk. Ez a mi papi szolgálatunk. És hogyha valaki tényleg a Krisztusé, akkor az magát oda is áldozza az Úrnak. Testestől, lelkestől. Szánjátok oda a ti testeiteket az Istennek kedves áldozatul, mondja a Római Levél 12. részébe. Ez az én papi szolgálatom. Odaáldozom magam az Úrnak. Most testvérek, mindezek fényébe egyébként különös fény vetül arra, hogy van-e szükség papságra. És itt most római katolikus értelembe értem. Ugyanis mindnyájan láthattuk a temetésen, hogy van egy hatalmas testület. Klérusnak nevezik, vagy hierarchiának nevezik, ami az áldozó papoktól egészen a pápáig ér. Ez egy hatalmas építmény, amelyik egy rendkívüli szereppel van felruházva. Ez a szerep pedig nem más, mint az emberek és az Isten közti közvetítésnek a szerepe. Ezek az emberek testvérek, a papok, úgy mondják rájuk, a papok, mindegy bíboros, érsek, a papok állnak az Isten előtt, az Úr előtt, a római katolikus dogmák szerint, bemutatják a Krisztus áldozatát az oltáron, újra meg újra ismétlik vértelenül a Jézus áldozatát, és ők azok, akik az embereknek kiosztják a szentségeket, amelyikben benne van az Isten kegyelme, üdvözítő kegyelme. Most, amit kell, hogy jól értsük ezt, testvérek, mert a legtöbb ember azt hiszi, hogy pap, meg lelkész, meg ugyanaz. Nem ugyanaz, testvérek. Ez a laikus elme kis találmánya. Nem ugyanaz. A lelkésznek, vagy a református lelkipásztornak semmiféle ilyen hatalma nincs, hogy én mutatok be egy áldozatot, én nem áldozok itt az Úr asztalánál, ez nem oltár, ez az Úr asztala. Semmiféle áldozatot nem mutatok be, amikor fölemelem a kenyeret meg a bort. A pap az áldozatot mutat be az oltáról. Jézus áldozatát ismétli meg, és utána ő az, akinek személyesen kell az emberek felé kiosztani a hét szentséget, illetve az azokba rejtőző isteni kegyelmet, ami üdvözíti az embereket. Ezért kell mindig a papot hívni, hogyha valaki mondjuk szenved, vagy valami, hogy ő kenje meg, mondjuk az utolsó. Mert abban van a kegyelemnek az utolsó adaga, ami üdvözítheti az embert. És azokat a szentséget más nem adhatja ki. Ezt a pap felszentelt kezéből kell, hogy megkapjuk. A pap testvérek nem más, mint Jézusnak egy ilyen a papság, Jézusnak a szerepébe tetszeleg, magyarul. Pedig Jézus, mondták a reformátoraink, az egyetlen pap. Amíg ő el nem jött, addig volt szükség ilyen papságra, aki ott Izrael és Isten között közvetített, beszéltek Istenhez, bemutatták az áldozatokat, közvetítették Isten szeretetét, kegyelmét. De mivel eljött Jézus a papságnak, az Ószövetség véget vetett, nincs többé papság. Jézus a pap. És ilyen, hogy áldozat bemutató, meg kegyelem közvetítő szerep. Semmiféle embereknek ilyen szerepe nincsen. Csak a Krisztusnak. Amikor a reformátorok testvérek ezeket a dolgokat elmondták, ettől a római katolikus klérus olyan dühös lett, érthető módon, hogy rögtön a tridenti zsinaton kimondták, hogy aki a klérusnak, illetve a pápának a tekintélyét, illetve létét egyáltalán kétségbe vonja és megmeri kérdezni, átkozott. Ma is érvényben van. Most testvérek, mi erre mindenre azt mondjuk, hogy az egyházban egy pap van. Egyetlen egy. Lelkészek vannak, lelkipásztorok vannak. Pap egy van, Jézus. Akihez mindnyájan oda mehetünk. És aki által mindnyájan, hit által részesülhetünk az Isten minden ajándékaiba. Nincs szükség semmiféle külön testületre. Akár miben van öltözve, akár mit is mond magáról. Nincs rá szükség. Sőt, igellenes. Krisztust a homályba taszítja. Végül, testvérek, a Krisztusnak még van egy tisztsége, amiről már itt csak dióhéjban tudok beszélni, mert az időnk elment. De ő az egyháznak nem csak a királya, és nem csak a főpapja, hanem ő a próféta is. Az azt jelenti a próféta, hogy az Isten igéjét tolmácsolja az embereknek. Isten akaratába beavatja az embereket. Most ezt az Úr Jézus, mint az egyháznak a feje, teszi megint közvetlenül is, mert ha olvassuk otthon a Bibliánkat, Jézus ott tanít bennünket belőle. Beavat minket az Isten gondolataiba, Isten terveibe. De ugyanakkor Jézus, mint az egyház feje, ugyanezt teszi a gyülekezetével is. Az egész gyülekezetet tanítja. Közvetett módon is tanítja. Az ő által a kijelölt profétákon keresztül, akik adott esetben a lelkipásztorok, máskor más. Aki az ígét tisztán magyarázza, az profétai szolgálatot tölt be. Tehát Jézus, hogy így mondjam, folyamatosan ott van az egyházban, mint annak a feje, és uralkodik rajta, főpapja, és prófétája, aki tanítgatja az ő népét. Közvetlenül is, de közvetett módon is. A legutolsó kérdés, testvéreim, már csak annyi, hogy mi akkor mivel tartozunk a Krisztusnak? Ha ő mindez, mivel tartozunk neki? Mindenki tudja. A legteljesebb hódolattal, testvérek. A legteljesebb hódolattal. Krisztus az egyház feje, a pantokrátor, de az egyháznak a feje is. Akkor akinek a főpapi tiszte, a prófétai tiszte, a királyi tiszte ott van benne, és állandóan gyakorolja is ezt a tisztét, dinamikusan gyakorolja. Mi azt tudjuk csak tenni, testvérek, hogy azt mondjuk, hogy igen, Uram, a mennyei seregekkel együtt én is a földre hullok előtted, és akár egyénileg szólsz hozzám, akár a közösségben, követem, amit mondasz. Követem, amit mondasz. Követem, amit mondasz, nem csak azért, mert te ilyen hatalmas vagy, hanem azért, mert szeretlek. Viszont szeretlek téged. Mert tudom, hogy te az életedet adtad, értem. És tudom, hogy te szeretsz engem, és megtisztítottál engem, és új emberré tettél, egyet a kapcsolatot létesítettél velem. Én szeretlek téged. És szeretetből dicsőítelek, nem csak a hatalmadért dicsőítelek. Szeretlek, Uram, és ezért vágyom utánad, és ezért akarok mindent úgy tenni, ahogy te mondod nekem. Szeretlek, Uram, én erősségem. Aki pedig a Krisztus szereti, testvérek, az lehetetlen, hogy az ő testét is ne szeresse. Lehetetlen. Emlékezzünk vissza, hogy Péterrel, ha már Péter utódjáról úgymond foglalkoztunk egy pár gondolat erejéig, aki nem Péter utódja, de Péternek magának azt mondta Jézus, szeretsz-e engem, Péter? És akkor Péter háromszor elismételte, tudod, hogy szeretlek. És akkor Jézus azt mondta, nem azt mondta neki, hogy na jó, akkor rendben van, Péter. Örülök, hogy szeretsz, menj az utadra, hanem azt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Szeretsz engem? Mutasd meg az enyém iránt. Mutasd meg az enyém iránt, hogy őket is szereted. Odaadod magadat nekem? Rendben van, adod a magadat az egyházamnak, a népemnek, a bennem hívő emberek közösségének. Mert nem lehet Jézust és a testét szétszaggatni. Ő nem engedi ezt. Szereted Jézust? Szeresd a népét. Szeresd a népének a legnyomorultabb tagjait is. És ezzel mutasd meg, hogy szereted a Krisztust. Ki a népnek, az egyháznak a feje? Az egyház feje a Krisztus. Jöjjetek, imádjuk őt teljes hódolattal és tisztelettel. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy igédben föltárod a te titkodat, és megmutatod nékünk, hogy te vagy az egyháznak teljhatalmú ura, aki lelked és igéd által szüntelen jelen vagy a tiéid között. Hiszük, Urunk, hogy te közöttünk is jelen vagy. És úgy egyénileg is, de közösségileg még inkább vezérelsz minket. Te vagy a mi fő prófétánk, aki az Isten igéjét mondod nekünk, tanítasz bennünket. És te vagy a legfőbb főpapunk, aki által minden isteni áldás kiáradhat ránk, és aki által mi is eljuthatunk az élő Istennel való közösségre. Köszönjük, hogy most így ebben a gyülekezet közösségében is leborulhatunk előtted, és imádhatunk téged. Kérünk téged, Urunk, hogy amiben megítéltél bennünket, abban segíts bűnbánatot tartani és változtatni a te akaratod szerint. És segíts, Urunk, hogy akiket itt állítottál mellénk ebben a gyülekezetben, hívő testvéreket, akik ugyancsak a te egyházadnak tagjai, segíts, hogy egymással szeretett közösségbe lehessünk mindnyájan. Köszönjük néked, hogy tanítasz minket, és kérünk, hogy áld meg a szívünkben mindezeket az igéket. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk most a gyülekezetünket, a családjainkat, rád bízhatjuk egyéni életünket, külön kérünk a szenvedő testvérekért, a betegágyon, kórházakban lévőkért. Imádkozunk te hozzád, Urunk, a gyászoló testvéreinkért, azoknak, akiknek az elmúlt héten kellett koporsó mellett megállniuk, és azoknak, akiknek a jövő héten kell majd ugyanezt tenniük. Kérünk, hogy a te szereteteddel légy mellettük, és vigasztald meg, erősítsd meg a szívüket, a lelküket. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a mi gyermekeinket is. Ne engedd, hogy elsodródjanak te tőled az istentelen világ áramlataival. Add, hogy hozzád találhassanak, benned maradhassanak, téged követő boldog emberekké legyenek. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, ami minden emberi elgondolást felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a ma délutáni gyülekezeti alkalmainkat. Először is házaspári kör lesz mind az idősebbeknek, mind a fiatalabbaknak. Az idősebbeknek Ács Péter testvérünkéknél lesz 16 órától, a kisebbeknek 16:30-tól, 16:30-tól lesz Tasnádi Zoltán testvérünkéknél. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap nyugdíjas kör is lesz. Szeretettel várunk mindenkit az alkalomra. Kedden a Bibliaiskola folytatódik Marco van Vénen testvérünk szolgálatával. Ilyen sokszor feltett kérdésekre keresi majd a választ, amivel a bizonyságtevők sokszor találkozhatnak, vagy beleütközhetnek, és elbizonytalanítanak bennünket ezeket. Mit válaszoljunk ezekre a sokszor feltett kérdésekre? Erről lesz szó kedden este. Hirdetem azt is, testvérek, hogy a hét végén, tehát április 16 és 17-én lesz a gyülekezeti másik bibliaiskolánknak a következő fordulója. Megint úgy tudom, hogy édesapám jön, és ezért lehet, hogy jövő vasárnap megint ő hirdeti az igét közöttünk, tehát így készüljenek a testvérek, akik lesznek, azok legyenek. Jelentkeztek, jöjjenek és vegyenek részt. Nem félig meddig testvérek, mert ez valami félelmetes. Ez a félig meddig, mindenbe félig meddig veszünk részt, ez így nem hiszem, hogy az Úrnak kedves. Valamibe belefogtunk, akkor azt csináljuk meg. Legyünk kitartóak ebben a dologban is, meg más dolgokban is. Tehát ez április 16-17-e. Szomorúan hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten temetésünk volt. Deszken búcsúztunk csütörtökön délután 14 órakor Baranyi József testvérünktől, akinek itt maradott családtagjainak Isten bőséges vigasztalását kívánjuk. Jövő héten is temetésünk lesz. Szöki Szilveszter atyánk fiától búcsúzunk, aki 1913-ban született. Az ő temetése holnap lesz délután 1 órakor az újszegedi református temetőben. Az elmúlt héten halott, illetve házasságkötésünk is volt. Muráti Balázs és Széchenyi Kata kötöttek közöttünk házasságot szombaton 16 órakor. Végül hirdetem azt a testvéreknek, hogy továbbra is itt van az erdélyi útunk, nagysolyomosi napok keretében. Most már le kell zárnunk a jelentkezést, mert le kell adnunk az ottaniaknak, hogy hányan megyünk. Hát körülbelül 10 vagyunk. Aki esetleg még akar jelentkezni, még ma jelentkezzen, és aki nem akar jelentkezni, még ma húzza le magát, hogyha fölírta magát, mert pontosan kell most már látnunk, hogy... De már ne húzza már le magát senki. Inkább írják föl magukat. Tehát már semmiben nem kerül. Tulajdonképpen hát jöjjenek a testvérek. A gyülekezetből több adomány is érkezett a nagysolymosi harangnak, vagy harangoknak a villamosítására. Ezt továbbra is hirdetem a testvéreknek, ha valaki erre még akar adakozni, akkor erre még lehet adakozni. Végül azt hirdetem még a testvéreknek, hogy jövő héten elkezdik a tetőnek a felújítását, úgyhogy majd óvatosan közlekedjenek itt, hogy valakinek a fejére essen valami. És a templom körül jönnek, mennek majd akár jövő vasárnap, vagy a következő hetekben, és akkor mindig ügyeljenek, hogy egy kicsit a fal mellett menjenek, osonjanak egy kicsit a testvérek, hogy dörzsöltek legyenek. Nehogy valakinek a fejére essen valami fal, vagy bármi itt a tetőről. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket keressük elő, a 392. énekünket, és énekeljük ennek az első, a harmadik és ötödik versét, 392. első, harmadik és ötödik versét. Az első vers így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. koncert, amiről az elmúlt héten hallhattak az itt lévők, a kolozsvári Bába és Bújai Egyetem református tanárképző kar női karának hangversenye. Calvin téren lesz 2005. május 7-én, szombat este 6 órakor, és ezzel kapcsolatban még fontos azt tudni, hogy szállást kértek. Azt hiszem, hogy néhányan föl is iratkoztak már, hogy szállást adnának erdélyi testvéreknek. Mostan, akik föliratkoztak, azoknak is fontos tudni, hogy ezek a vendégek, ezek még vasárnap este is itt maradnának. Most, aki nem tudja vasárnap estére vállalni őket, az inkább húzza le magát a feliratkozottak közül. Aki meg föliratkozik, az tudja ezt, hogy még vasárnap este is itt fognak aludni ezek a testvéreink. Tehát ez fontos tudnivaló. Kint van egy feliratkozási tábla, még lehet oda feliratkozni annak, aki esetleg szállást akar adni. És a másik hirdetnivaló meg az, hogy aki esetleg a Marstér felé jár, ott a könyv, van egy könyvkiállítás. Egy csomó kiadó van kint a Marstéren, és ott van köztük a Calvin kiadó, meg Harmad kiadó, több ilyen egyházi kiadó is, és van, aki egészen nagy kedvezményekkel adja a könyveket. Tehát érdemes esetleg, ha valaki arra sétál, ma este 6 óráig még ott lesznek. Ha valaki arra jár és szeretne könyveket venni, akkor szívesen ajánlom ezt a testvérek figyelmét. Nagy pavilon volt a kiállítási területen van ez. Köszönöm a figyelmet, és most a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el.